Szép napot, sziasztok! Ez a Table Talk 58. adása. Én Gály József vagyok.
Nagy Gergely Kócz vagyok, sziasztok!
Én pedig a rapszodikus Horváth Balázs vagyok, sziasztok!
Üdv mindenkinek! Elején szokás állítólag, hogy szívesen veszünk, hogyha kommentelgettek hozzánk, illetve lájkoljátok Facebook oldalunkat. Ma pedig most végre újra hárman vagyunk, és egy top 10 listát hoztunk nektek, mégpedig a kiegészítőkről. Beszéljünk egy kiegészítőkről egy picit, egy pár mondatot, hogy hogy raktátok ti össze a listátokat, vagy hogy mi a kiegészítők lényege.
Beszéljünk egy pár mondatot erről. Szerint én mindenek előtt azt tartom fontosnak elmondani, hogy ez egy nagyon-nagyon szubjektív lista lesz a részemről, aminek az elsődleges oka az az, hogy én nem vagyok nagy kiegészítő párti. Tehát én akkor szoktam kiegészítővel játszani, hogyha valaki máshoz egy kiegészítőt, vagy hogyha egy olyan játékról van szó, amit annyira imádok, hogy ahhoz mindenképpen meg kell venni a kiegészítőt is. Ezekből nagyon kevés van. Tehát én otthon a polcon végignéztem, és szinte alig van rajta kiegészítő, és nyilván nem fogok tudni a 10-es listámra olyan játékot fölrakni, olyan kiegészítőt fölrakni, amit nem ismerek, nem játszottam vele. Tehát ebből fakadóan nyilván a kedvenc játékaim kiegészítői fognak szerepelni a listán, és hát olyan 10-nél nagyon sokkal több kiegészítőt nem is tudtam volna felsorolni.
Csak Kócot tudom ismételni, én is rájöttem a lista készítésekor, hogy valójában mennyire kevés játékhoz igényle kiegészítőt, és hogy valójában egy top 10 kiegészítő lista az egy top 10 kedvenc játék lista átmenet, mert valójában akkor szeretsz egy kiegészítőt egy játékhoz, hogyha amúgy is szereted a játékot önmagát. Amúgy nekem abszolút az volt úgymond filozófiám a lista összeállításakor, hogy szerintem akkor jó egy kieg, hogyha utána nem akarod kihagyni a játékból. Úgymond igyekeztem kötelező kiegeket válogatni, ami olyan, hogyha egyszer kipróbálja az ember, akkor gyakorlatilag beleolvad azonnal az alapjátékba, és elfelejted erről a kiegészítőről, hogy ez egy külön termék, hanem így azonnal fúzionál a játékkal, és legközelebb, amikor előveszed a társast, akkor nem is gondolsz bele, hogy ezt ki lehetne hagyni belőle. Nálam ez egy jó kiegnek egyébként az ismérve.
Picit máshogy álltam hozzá, én inkább, tehát én nem a kedvenceimbe mentem bele, hanem tényleg azt, hogy úgy éreztem, hogy ezek ilyen feltétlen kiegészítők, nem feltétlen a kedvenc játékaim, hanem olyan kiegészítők, amik alapvetően a társas olyan, tehát ahogy mondod, hogy belefúzionálnak a játékba, mert egyszerűen annyira szükség van rájuk, tehát inkább úgy mondom, hogy kihagyták őket az alapjátékból, és bele kellett volna rakni őket.
Na akkor, mielőtt nekiállhatunk a listának, gyorsan az elefánt a porcelánból, ma az az FFG. Akarsz egy kicsit az FFG-ről beszélni, Józsi, mert ők notóriusan...
Kapaszkodj meg, nulla darab FFG-s játék van a listámon. Úgyhogy ennek sok oka volt egyébként. Ja nem, egy van. Úgyhogy egyet azért beraktam. Ezt valószínűleg tudni, már most tudják a hallgatók, hogy melyik az. De ezen kívül nem FFG-s játékokat raktam fel a listámra. Igen, a notóriusok egyébként pont azért szeretem például a New Angeles-t, mert azt úgy csinálták meg, hogy fakú valamennyi kellett hozzá, bár nem sok. Erát az minimális, szerintem nem is nagyon van. Kiegészítője meg nincsen, és nem azért, mert szükség volt rá, vagy akartak, vagy stb., hanem egyszerűen az, hogy önmagában az egy nagyon jó játék. Úgyhogy például a New Angeles-t azt ezért szeretem, hogy olyan FFG-s játék, amihez nem kellett kiegészítő.
Ritkaság.
Mielőtt belevágnánk a konkrét listákba, én azért megemlíteném, hogy van az a kategória, amit én nem tekintettem kiegészítőnek, és nem tudom ti, hogy álltatok ehhez hozzá, amikor a játéknak jön egy új variánsa, ami az elsőtől teljesen függetlenül játszható, de mégiscsak olyan, mintha az első játékot továbbfejlesztették volna valamilyen irányba, és nekem egy kicsit hasonló dolog ez a kiegészítőhöz.
Nekem a legutolsó tételem pont egy ilyen játék, azért már kicsit csalásnak éreztem, és van még egy fontos megjegyzésem. Feleségem nagyon kedvesen megkérdeztem, amikor mondtam, hogy milyen top 10-es lista, hogy most az accessory-ről beszélünk, vagy az expansion-ről.
Mert ugye lehet
a játékokhoz olyan kiegészítőt is venni, ami kiegészítő termékek, inzertek, extra tokenek, szóval, hogy csak tisztázni akartam a hallgatók előtt, hogy kiegészítő alatt most nagy dobozos játékmechanikát, vagy játéktartalmat bővítő dolgokról beszélünk, nem pedig egy, mit tudom, egy marsos két rétegű tábláról, amit én nem tekintek. Ami inkább accessory. Nem tudom, hogy erre mi kellék. Hogyan mondanátok magyarul?
Kellék, azt szerintem egy kiváló szó.
Tehát akkor top 10 kiegészítő, tehát társasjáték kiegészítő nem kellék, így van ezek expansionök, hogyha mondjuk egy BGG listán nézzük. Hogyan kezdjük? Balázs, kezdje egy tizedikkel.
Jó, hát akkor, ahogy mondom, ez inkább egy játékvariáns, nem pedig egy kiegészítő.
Jó, bocsánat, még egy dolgot akartam, ne haragudj, Kóccal kapcsolatban, nem a second edition-öket és ilyesmiket nem tekintettem kiegészítőnek, tehát szigorúan expansionokra nekem a listáimon csak ilyenek vannak.
Akkor a Balázs lesz az egyetlen csaló, mert én is nagyjából. Majd lesz egy, amin vitatkozhatunk, de...
Oké, okay. Tiéd a pályád, Balázs.
Ja, meg a kedvenc feltételem, bele tudom majd rakni az eredeti játék dobozába, úgyhogy elfér mind a kettő. És ez az én tizedikem, az belefért az eredeti dobozába, ez a Codenames Duet. Fedőnevek, nem tudom, hogy magyar címét.
Négy szem közt.
Azért, mert Józsi, ez most már évekre visszamenő vita, hogy a Fedőnevek jó vagy rossz játék, én továbbra is imádom, és a Négy szem közt az valami egészen zseniálisat csavar a formulán, és igazából azokat a kártyákat, amiket kapsz, használtad az eredeti szavakkal is. Tehát oké, hogy kapsz egy új szólistát, de nyugodtan össze lehet vegyíteni a két játékot, és ez egy amellett, hogy egy radikálisan új játékmódot ad, amit nem csak ketten. Ugye elvileg ez lenne a fő lényege, hogy Négy szem közt csinálj, csapatként is nagyon jól lehet duettezni. Fedőnevekből, és meg kapsz hozzá egy kampánymódot is. És igen, az vitatható, hogy a Fedőnevek négy szem közt az most egy kiegészítő az eredeti Fedőnevekhez, vagy egy minek mondjuk, nem tudom.
Hát hogy, ugye, hogy... nem szükséges hozzá az eredeti játék, tehát alapvetően nem, de hogyha te az eredeti játékkártyáid is használod hozzá, akkor már majdnem.
Így, ez egy nagyon jó megfogalmazás.
Ez a standalone expansion angolul, nem tudom, hogy ezt magyarra igen. Hogyan tudnánk lefordítani.
Én direkt nem raktam bele standalone expansiont, a négy szem köztet jobban szerettem, mint a simát, azt már úgy akár játszom is szívesen. Szerintem egyébként egy teljesen... nem tartom idevalónak ezt a választást, de 10. helyen el szokott férni, én is hasonló, kicsit fura 10. helyezettet írtam.
Létszalad becsúszott.
Így.
Akkor neked mi a fura 10. helyezetted?
Az én 10. helyezettem az ilyen személyes, tudod, az, amit te szoktál, hogy Mike Lash-es játékokat azért becsalunk a podcastbe. Nekem azért különlegesség, mert ennek a készítésében én részt vettem. Ez a Likan stúdiónak a játéka, az Ausonia, Simon Zoli fejlesztés alatt, mi is segítettünk neki egy kicsit, és ez a Remnants of War nevezetű kiegészítő az Ausoniához, ugye ez egy pakli építős játék, egy nagyon kellemes kis érdekes mechanikával, hogy nem csak megvenned kell alapokat, hanem utána a használatukért is fizetned kell. Ez a fő koncepciója, amivel eltér a, mit tudom én, egy Dominiontól. És azért választottam, hogy nagyon szép grafikája van, nagyon jó a játék is, és ez egy olyan kiegészítő, ami kicsit így bővíti, ugye alapval van ötfajta guild, amivel lehet játszani, és mindig öt gildel kell játszani, és akkor ez rak bele plusz gildeket, és ezért kicsit változatosabbá teszi a játékot, bizonyos gildeket kiveszel, és helyette raksz be másikat. Tehát nekem ezért illetőleg új mechanikát is vitt bele. Szóval én ezt ezért választottam, mert muszáj voltam, hogy egy ilyen kis egyik első játék, aminek a készítésében egy picit így bele segítettem. Ez a Ausonia Remnants of War 2021-ből.
Én 10. helyezettem a Terra Mystica Fire and Ice kiegészítője. Itt elgondolkoztam a Merchants and Seas kiegészítőn is, de az nekem annyira nem nyerte el a tetszésemet, nem rossz az sem. A Fire and Ice kiegészítő ugye az alap Terra Mysticában 14 fajjal lehet játszani, és ezt toldja meg további 6 fajjal a Fire and Ice kiegészítő, amik nagyon ügyesen lettek kitalálva, hogyha föl kell neki róni valami hibát, akkor az mindenképpen az, hogy elsőre a játék egyensúlyt nem sikerült telibe találni, tehát ott azért volt jó néhány olyan faj, amin drasztikus változásokat hajtottak utána végre, most a második kiadásában már ezekkel a változásokkal együtt adták ki, tehát már a második kiadás az gyakorlatilag tartalmazza az errátát is. Ugye ez azért volt elég trükkös, mert az alapjáték, aki esetleg nem ismerné, 7 fajta tereptípussal rendelkezik, és mindegyik tereptípushoz tartozik egy játékos tábla, aminek a két oldalán 2 fajta faction található, hát ezt nevezhetjük fajnak, de ugye bizonyos esetekben ezek inkább foglalkozások, mint mondjuk varázslók, vagy valami hasonló.
Nomádok is vannak talán?
Nomádok is vannak, igen. De mondjuk az óriások az egy faj, azt elvitathatatlanul. És akkor ugye úgy kellett hozzáadni újat, hogy annak nem lesz saját terepe. És ezért aztán hozzáadtak 2 olyat, akinek egyáltalán nincsen saját terepe, meg 2 olyat, aki úgy indul, hogy a táblán alapból nincsen meg a saját terepe, de aztán vulkánnál meg jéggé tudja alakítani a terepet, és az lesz az ő sajátja.
És amúgy szerinted Gaia projektre mennyire lehetne átültetni ezt az expansiont? Mert én sajnos amióta van, ugye későn érkeztem a hobbiba, és már volt Gaia projekt, úgyhogy a Terra Mysticára sajnos rá sem néztem, mert egyértelmű, hogy nekem az volt a játék, és ahhoz még mindig nem jelent meg kiegészítő. Talán már rebesgetnek valamit, hivatalos bejelentést talán még mindig nincs, de hogy látod?
Alapvetően azt gondolom, hogy nincsen ennek akadálya, azért ilyen jellegű, azt akartam mondani, hogy már van ilyen jellegű megoldás benne, de nem, igazából nincs, mert ugye ott a Gaia bolygók vannak, amik egy ilyen kicsit furák, hogy senkinek sem a saját bolygója. Simán meg lehet csinálni ott is, hogy bejön egy-két új bolygótípus, és az alapból egyik bolygó sem olyan. Nincsenek akadálya. A Gaia projektben ott eleve már sokkal szabadabban bántak a képességekkel, tehát sokkal jelentősebbek az eltérő képességek, mint a Terra Mystica alapjátékban. És a Terra Mystica alapjátékon azért is lendített sokat ez a kiegészítő, mert sokkal jelentősebben eltérő képességeket hozott be. Ugye sokan szeretik a változó játékos képességeket amiatt, mert hogyha jelentősen eltérnek, akkor nagyon más élményt tud adni, és nagyon sok irányból lehet kipróbálni ugyanazt a játékot, és ez szerintem a Gaia projektnek már az alapjátékára él.
Akkor haladjunk tovább a 9-ekkel. Én bele is kezdek. Maradunk a paklépítésnél, és egy igazi klasszikust hoztam, a Dominiont. Donald X. Vaccarino-nak a Rio Grande Games-től 2010-ből, ez pedig a Prosperity. Hogy miért a Prosperity-re esett a választásom? Számomra ugye az nem standalone kieg, mint mondjuk az Intrika, viszont ami miatt nagyon szeretem, hogy nagyon sok ilyen pénzes, plusz VP-s, plusz egyéb megoldásos dolgok vannak benne, egyébként a Dominion rajongóknak is az egyik kedvence, hogy nagyon, nagyon jó megoldások vannak benne, tehát ami egyszerre VP és pénz, meg lehet VP tokeneket gyűjtegetni is külön, tehát egy nagyon, nagyon, nagyon agresszív pontgyűjtő mechanikák vannak benne, és nekem ezért nagyon tetszett, meg is van itt a polcomon, bár tény mostában nem nagyon kerül elő, de függetlenül egy nagyon kellemes, tehát a Dominion egyik kedvenc kiegészítője számomra.
Játszol a Dominiont enélkül, ez a kérdés?
Hát ha lehet, akkor inkább ezzel együtt, de úgy vagyok vele, hogy igazából Dominiont bárhogy játszom, ha már Dominiont játszom. Tehát, hogy nem fedle ez, de mondjuk ebben vannak azok a lapok, amikkel leginkább szívesebben játszom, tehát így a legpontosabb.
Akkor folytatom az én 9. helyezettem, az az Underwater Cities New Discoveries kiegészítője. Hogyha Balázs fölteszed azt a kérdést, hogy játszom-e enélkül Underwater Cities-t, akkor a válaszom az lesz, hogy igen, én játszom enélkül Underwater Cities-t. Nagyon prózai azok, nekem nincsen meg ez a kiegészítő. Ha viszont a kiegészítő rendelkezésre áll, akkor valószínűleg inkább azzal játszanám. Ugye ez olyan nagyon sok új játékmechanikát nem hoz be. Behoz az a modul, amivel a leggyakrabban szokás játszani, egy új versengési lehetőséget, ahol egy kicsit rá lehet menni arra, hogy ott elsőként csinálj meg valamit, és ezzel esetleg egy kicsit számodra jobb bónuszt hozzál el. De alapvetően, amit még hozzád az, hogy új kártyákat rak be a paklikba, és egy ilyen kártya alapú kártyavezérel tablóépítő játéknál, ez mindig nagyon sokat tud jelenteni. És ezek a kártyák, ezek nagyon jól illeszkednek a játékba, amit talán mi sem jellemez jobban, hogy én nem tudom megmondani játék közben, hogy éppen egy kiegészítős vagy egy alapjátékos kártya van a kezemben.
Akkor elég jól fúzionált az eredeti játékkal ezek szerint ez a kieg.
Kétségtelenül, de nincsen meg az a benyomása az embernek, hogy ezt már az alapjátékkal ki kellett volna adni. Tehát ez tényleg egy kieg, amit még föl lehet ugye róni neki, az, hogy az ára az viszonylag borsos, közel van az alapjáték árához. Cserébe viszont ugye ad három rétegű játékos táblákat, amit az első kiadás játékos tábláit nagyon sok kritika érte. Tehát a második kiadás alapjátéka már karton lett, nem ilyen vékony papírlap, és ezt turpozták föl egy három rétegű megoldásra, tehát két oldalas, két rétegű játékos tábla.
Tehát amellett, hogy játéktartalmi upgrade, gyakorlatilag akkor egy kellék frissítés is.
Nem, mert ezek a táblák ténylegesen új táblák, tehát új bónuszokat tartalmaznak. És ráadásul szükségesek a kiegészítőhöz, tehát azt, amit mondtam, hogy versengünk új elsőségekért, azok olyan helyek, amik csak ezen az új táblákon jelennek meg. Tehát nem azonos tartalom, hanem játékmechanikailag is változó tartalom.
Elvisz, akkor le a kalappal, akkor kiadod, hogy már kellett új játéktábla is, ha már kell, hogy akkor nyomjuk meg rendesen, legyen még jobb.
Balázs, 9.
Nekem a 9. egy nagyon hype-olt játék, de az a igazság, hogy én még mindig nagyon szeretem, és nem tudom enélkül elképzelni az alapterméket. És itt egyébként a végére raktam azokat a kiegeket, amik ilyen új játékmódot hoznak be játékba, ez a Pandemic Penge élen. 20 millió kieg született már azóta a Pandemichez, meg egy egész zsáner lett ez a játék, különböző verziókkal, de ugye a legelső kiegészítője az, ami behozza a vírusmutálódást, meg behozza a One vs. Many játékmódot. Meg egyébként komponens szinten is a kis Petri csészéket, Tehát ez ad egy új ízletet a játéknak, és nekem ez, tehát nekem a Pandemic, amit amúgy is nagyon szeretek, mint tényleg egy kópjátékot, most így gyorsan bepromózom a Daybreak-et, ami egy új alkotása a Metallicoknak. Nekem a Pandemic pengeile nélkül nem Pandemic. És ez tényleg nekem ez az alapvető Pandemic kiegészítő, ami nélkül tényleg nem tudom elképzelni a terméket. Ugye van még ez a Cure Labor, meg hasonló kiegészítők is, de szerintem ezt nagyon-nagyon jól eltalálták, nem véletlen talán, hogy ez volt az első sorban. Nem tudom, ti pandemikeztek-e még egyáltalán amúgy, vagy már túlhaladtatok a játékon, vagy egyáltalán mondanak nektek a pengeilen, mondom ring bármit.
Én megmondom őszintén, én nem ismerem a kiegészítőt, és Pandemic-kel sem nagyon szoktam játszani. Nem tiltakoznék ellene, ha egyszer előkerülne, mert én szerintem azon kevés, könnyen lealfázható kooperatív játékok közé tartozik, amit ennek ellenére szívesen játszom, de nem volt szerencsém még a kiegészítőt.
És azért zseniálisabb engélem, mert akkor lehet azt mondani, hogy az alfajátékosnak jó, legyél te a bioterrorista, és egyből van vezetmeni a játék. Tehát szerintem ez egy ilyen próbálkozás akart lenni az alfa probléma a kiküszöbölésére. Nem tudom egyébként hányan játsszák van versus menüben a pandemiket. Továbbra is ugye a kópjátékként híres, nem pedig a bioterrorista versus többiek játékmódról.
Én ismerem Open Gale-t, nem játszottam vele, bár ugye a Pandemic Legacy Season van, tehát az első évad az azért tartalmazza ebből jó pár képességet vagy dolgot, karaktereket is. Nem nagyon játszom Pandemic-et, ha játszanék Pandemic-et, akkor ilyen gateway környezetben játszanám valószínűleg csak és kizárólag, és akkor valószínűleg csak alapjátékot. Illetve kipróbálnám még a WoW-osat, mert azt valami nem játszottam, de ennyi.
Nehezít egyébként ez a játékmeneten annyit, hogy mondjuk kezdőknek már nem ajánlanád, Balázs?
Moduláris a kiegészítő. Tehát, hogy csomó kiegészítőt csinálj, ezt itt jó megemlíteni, hogy egy menüt kínál neked, és pakold bele, amit szeretnél. És pont amit Józsi említ, köszönöm, mert elfelejtettem, új szerepeket is bead a pengélen a játékba, az egyáltalán nem nehezít, sőt inkább felfrissít. Szóval azt mondanám, hogy egyébként igen, tehát hogyha friss Pandemic játékosokkal ülnék le, akkor csak az új szerepeket raknám bele a pengélemből a játékba. Biotűrős, tehát biztosan nem. Betegségmutálódás az egy, ugye ötödik vírus hasonlók, az egy ilyen véleményes, de az én mércém előre a Pandemic nem annyira komplex, hogy ne bírná el rögtön a mutálódó vírusokat a játék. Úgyhogy a válaszom egy is, talán. Három moduláris komponenséből egy biztosan nem, egy biztosan igen, egy pedig egy talán.
Akkor, hogyha tovább mehetünk a nyolcadik helyzetekre, azt megkezdeném én magam, és ez az a kiegészítő, ami egy önállóan játszható kiegészítő, így módon egy picit kilóg a listából. Ugyanakkor ennek a játéknak a minden kiegészítője olyan, hogy vidáman össze lehet keverni az alapjátékkal, és egyben is játszható. Ez pedig a Star Realms-nek a Frontiers doboza. Ami nekem ebben a kiegészítőben igazán elnyerte a tetszésemet, Scenarios nevezetű extra szabálylapkák, amiből adtak 20-at is. Talán nem feltétlenül jár az alapjátékhoz, én Kickstarteren keresztül szereztem, mármint hogy a Frontiershez magához alapból, de én Kickstarteren szereztem be, és ott én ezt kértem extrában, és ez azt tudja, hogy minden parti előtt fölcsapsz egy kis szabálylapot, ami valamennyit módosít a játékon. Vannak közöttük bénák, amit igazából, hogyha följön, akkor gyorsan berakjuk a pakli aljára, hogy jó, ezt nem. De a legtöbb az nagyon kellemesen pont annyit változtat, hogy át kell gondolnod, át kell alakítanod a stratégiádat a játékon belül. És hát persze, mint minden Star Realm kiegészítő, a Frontiers is új lapokat és újfajta képességeket hoz be. Úgyhogy gondoljátok, egy röviden összefoglalom azt is, hogy milyen játék ez, hogyha esetleg valaki nem ismeri ez a számomra a legalakabb, hát a hallgatókra gondoltam.
Persze.
Számomra ez a legalapabb pakli építő játék jelenleg. Ténylegesen semmi másból nem áll, csak egy pakli kártyából. Még a pontszámolást is, illetve hát életerő számolást tulajdonképpen azt is kártyákkal oldották meg. Nagyon gyors, pörgős, 15-20 perc alatt le lehet vele játszani egy partit. Hogyha van hátulütője, akkor az talán az, hogy ez kétszemélyes játék. Vannak megoldások több személyes játékmódra is, de ez ennek ellenére alapvetően egy két személyes játék.
Emlékem szerint a 2v2 még ami opció, igaz?
Van egy versus menü is, azt hiszem.
Meg van egy G1v1, én például hárman úgy játszottam a másik változatot, a fantasy változatot, Hero Realms-et, hogy 1v1v1.
És amúgy a digitális verzióját próbáltad már, Kócz, mert úgy hallottam, hogy az még pörgősebb, még gyorsabban ki lehet.
Én a magam részéről messzire kerülök minden digitális verziót. Igen, egyébként játszottam az applikációval is. Hogyha én elkezdek egy digitális verzióval játszani, utána már nem olyan élvezetes a fizikai játék. A velem asztalnál szemben ülő másik játékos ellen, mert az túl lassúvá válik, és ezért kerülöm azt, hogy digitálisan játszok, mert szeretném ezt az élményt megőrizni magamnak.
Folytatom én akkor a 8. helyezettemmel. Maradva a kópvonalon, milyen érdekes ideig csak kópjátékokat mondtam, nyugi, ez meg fog változni. De ez még egy kóp kiegészítő. Az egyik kedvenc valós idei kópjátékom az a Magic Maze Fogd és Fuss című alkotásról beszélünk, ami megérte egy magyar kérdést, viszont sajnos egyik kiege sem volt, úgy tűnik elég népszerű ahhoz, hogy eljusson a hazai piacra. És szerintem a Hidden Rolls az valami egészen zseniális, ugyanis az az a kiege, ami titkosszerepes játékot csinál a valós idei kooperatív játékból. Szóval amellett, hogy továbbra is megmarad a, nem tudom, Magic Maze-eztetek-e a stressz, hogy ki hogyan lép, most már arra is kell figyelnetek, hogy ki az áruló és ki az, aki úgy lép, hogy valójában ő nem a többiek javát akarja, hanem el akarja rontani a játékot. És ezt megoldotta gyakorlatilag egy nagy alakú kártyapaklival. Emellett még bevisz játékos képességeket is, úgyhogy tényleg csak ennyit kell róla tudni Magic Maze Hidden Rolls. Hirtelen a valós idő kópjátékból valós idejű Hidden Rolls játék lesz, ami hatalmas nagy csavar. Kicsit csaltam olyan szempontból, hogy ez nem az a kiegészítő, amivel mindig játszanék, viszont egy annyira jó ötletet még tovább, egy olyan zsánerbe visz, amit én nagyon szeretek. A Hidden Traitor, ugye árulós játék, hogy muszáj volt megemlítenem. Józsi?
Én nem tudom, Magic Maze valahogy nem jött, mert rájöttem, hogy én a valós idő játékoknak nem vagyok a szerelmese, úgyhogy viszont ez egy jó elképzelés, tehát így tényleg lehet, mert ugyanazt a játékot lehet játszani kooperatívan, illetve ugyanúgy lehet játszani titkos szerepesen, és ez egy jó bővítés a játéknak, tehát ez mindenképpen egy méltó helyen van a listám.
Azért a valós idejű játékoknak mindenképpen van egy nagy előnye, az AP-t azt viszonylag lehetetlenné teszi. A Magic Maze-hez magához nekem még nem volt szerencsém.
Az én 8. helyezettem az Thomas Lehman játéka. Azt kell tudni, hogy azt hiszem mindentől kezdve már olyanok vannak, amikkel inkább játszom, mint nem, vagy kifejezetten nem szeretnék nélkülük játszani. Ez a Race for the Galaxy-nak az első kiegészítője, a Gathering Storm 2008-ból. Azt kell tudni erről a játékról, hogy ugye ez is egy tablóépítős, kicsit ilyen engine building játék, kártyákkal, tehát egy nagy pakliból húz mindenki, és a Gathering Storm-ba egyrészt ugye a második kiadás ezt kiküszöbölte, végre van több kezdő bolygó, mert nekem nagyon szűknek éreztem az induló, azt hiszem 6 darabot. Másrészt meg kicsit bővíti a lapokat, tehát úgy éreztem, hogy pár lap hiányzik, és ennek egy jelentős részét meg is kaptam az első kiegészítőből, úgyhogy Race for the Galaxy Gathering Storm első kiegészítő, ebben egy módon rá, akkor mindig játszom.
Igen, ez még a régi kiadásnak a kiegészítő, vagy van. Már az új kiadásnak a...
Én úgy tudom, hogy kompatibilis, mert csak annyi a különbség, hogy a második kiadásban minimális változtatások voltak, illetőleg belerakták a promó, mert az a külön promóba jöttek ki kezdővilágokat, és úgy már azért így a Gathering Storm az további kezdővilágokat tud belerakosgatni, tehát még több, még nagyobb a lehetőség.
Igen, és ami nagyon fontos ezekkel a kezdővilágokkal, hogy egy olyan játékmódot is lehetővé tesz, hogy a játék elején mindenki egy békés és egy harci kezdővilágot kap, és ez alapján el tudja dönteni, hogy milyen irányba érdemes elindulni, illetve talán érdemes megemlíteni, hogy behozza a célokat, kétfajta célt, a játék végén neked legyen belőle a legtöbb, illetve a játék közben te érd el elsőként célt. Gyakorlatilag, mint a Master a formálásában a mérföldkövek.
Így van. Illetve egy szóló mód is van benne még, akinek esetleg ez érdekes. Mert azt is a Gathering Storm hozza be.
Egyre nagyobb piac, és csak növekszik. Kezdem én a 7. helyezettemmel, ez az egyik top 3-as játékomhoz egy kieg. Úgyhogy direkt lejjebb nyomtam, hogy ne éljél szó a ház elejét, hogy a kedvenc játékaimnak a kedvenc kiegéi. Az Inishnek van egy Seasons of Inish nevű kiegészítője, ami szintén moduláris. Rájöttem, hogy elég nehéz úgy kiegészítőket mérni, hogy valójában tényleg adnak 3 opciót neked, és aztán pakolt bele a játékba, amit szeretnél. A fő innováció, hogy 4-ről megemelje a játékos számot 5-re, ami szerintem egy területfoglalós játéknál nagyon-nagyon fontos. Még hogyha annyira politikai is, mint az Inish, és annyira ilyen másik gondolatát kitalálós verzió, de tényleg ez egy... Michael nem tudom mióta hallgatja, hogy szeretne a közönség együtt játékos dolgot. Mindegy, a heavy euro játékoknál ugye ennek fizikai korlátai vannak, és az, hogy a Seasons of Inish kieg az megemelte 4-ről 5-re, az már önmagában egy ilyen mind-blowing, agyatrobbantó tény. Másrészt pedig van egy We Want a King nevű modul benne, ami lerövidíti a játék végét, mert az Inish gyakran tud ilyen padhelyzetté alakulni. Ugye ott meg kell találnod a győzelmi kondíciódat, és megtartani egy egész köré ahhoz, hogy megnyert. És gyakorlatilag ez a másik modul benne, ez pedig ezeket a padhelyzeteket oldja föl, ami nagyon-nagyon fontos a gyors. És tehát a Win is azért egy elég pörgős játék, és jót tesz neki, hogyha nem húzódik el nagyon. Ezen fölül még behoz új térképlapkákat, epic térkártyákat, egy új mechanikát is, de tényleg ez a két fő innováció, ami szerintem nagyon-nagyon jót tesz az alapjátéknak. Inish, Seasons of Inish. Ja, meg igen, van ez a szezonmechanika is, ez pont ami a nevét adja. Na, pont az, ami a legkevésbé foglalkoztat, szóval. Ez is egy ilyen nagyon mixed bag, szóval aha, ilyen összekuszált ételhasonlatot keresek éppen ilyen. Ja, igen.
Hát ez gyakorlatilag ilyen
saláta,
igen.
Saláta. Nem, svédasztal uh-huh, az a hasonlat, amit kerestem. És hát vannak benne jobb opciók, meg rosszabbak, de azért az öt játékos az nagyon-nagyon kívánatos opció.
Inisht ugye egyszer játszottam, még azért kéne. De tényleg egy aranyos kis játék. Hetedik mehetek. Hát nem bírtam kihagyni az Itzer, Antoine Bauza, hét csoda játékáról beszélek 2011-ből, és 2021-ből, mert ugye van már második kiadás, én még nem játszottam a második kiadásra, de a Leaders kiegre esett a választásom a hét csodából. Igen, ez egy olyan, amit nélkül nem szívesen játszom már hét csodát, tehát azért szerintem sokat javított a játékon ez a kiegészítő. Egy picit nyerő stratégiákat bizonyosokat megerősített, úgyhogy, mert ugye az alap 7 csodában ugye csak az alap 7 lapot draftoljuk szét, itt külön előtte még van egy vezetői draft, és akkor így gyakorlatilag így nyitó stratégiát is draftolhatsz magadnak. Ezt a Repos adta ki, Repos produkció, azóta megvett őket az Asmodee, illetőleg a Game Club magyarul is hozta, a második kiadást is hozta már magyarul. Hét csodát én mindig szerettem játszani, mostában nem annyian gyakran játszom vele, ez majd későbbi listán ki fog derülni, de az a helyzet, hogy ettől még mindig nagyon szeretem ezt a játékot, és örök klasszikus kedvencem marad még mindig.
Csodálkozom, hogy nem az Armadát hoztad, ha már hét csodát.
Az Armadát nagyon szeretem, nagyon jó, de igazából mint önálló kiegészítő kevés. Tehát az Armada az a, amikor így fölépíted a fagyi kelyhet a tejszíhabbal, a cukorszórással, a rolettivel, és a végén így rárakod a cseresznyét. Na, az nálam az Armada. Úgyhogy nálunk az volt a non plus ultra, de valójában nem tartom. Úgy éreztem, hogy a vezetők az ide alkalmasabb ebben a listára.
Az én hetedik helyezettem, hát mielőtt ismertetem, hogy mi az, el kell meséljem nektek, hogy adás előtt itt Balázs hosszasan kérlet bennünket, hogy valami Mindcrash már mindenképpen rakjunk föl, mert nagyon ciki lenne neki, hogyha nem lenne fönt. Nem, természetesen ebből egy szó sem igaz. Ennek ellenére az én hetedik helyezettem az Anachronihoz a Fractures of Time, ami kiegészítőnek a legfőbb jellemzője, hogy a worker placement az egy második réteget kap maga mögé azzal, hogy képesek vagyunk a munkásainkat átmozgatni az egyik akcióhelyre vagy másik akcióhelyre, és mivel az egyes munkások nem mehetnek bármelyik akcióhelyre, sőt bizonyos helyeken bónuszokat kapnak, így aztán nagyon meg kell tervezni, hogy mi lesz az a munkás, amit belerakunk, amit elküldünk az első helyre, mert utána hova szeretnénk tovább küldeni, amiben utána persze még a többiek is bele fognak kótnyeleskedni. És ez csak az egyik része, a másik része pedig az, amikor arra vársz, hogy a kedves játékostárs legyen kedves végre, mozgassa el a fenébe onnan azt az exoszútot, ahova te szeretnél végre kimenni, és az Istennek nem akar onnan odébb állni. Úgyhogy nagyon-nagyon jó ötletnek tartom ezt, nagyon jó újításnak, hogy a workerek tovább mozoghatnak egy újabb akcióhelyre.
És az nagyon fontos, hogy ennek viszont komoly ára van. Tehát nem olyan egyszerű az itt. Hát forintban is, meg játékmechanikailag is. De igen. Hát a Fractures az egy nagyon nagy kieg, és disclaimer, hogy azelőtt elkészült már, hogy én a Minecrash-hez igazoltam volna, úgyhogy a Fractures-ről meg viszonylag úgymond
objektíven
vagy. Úgyhogy a Fractures az tényleg szerintem az a must have kieg az Anachronihoz. Tehát akárkivel beszélek a Fractures of Time-ról, amint játszott vele, nem akarja elhagyni. Mert ez az ötlet, ez a blinkelésnek hívják ezt a mechanizmust, hogy odébb mehet a munkás, és tényleg azokat a nagyon-nagyon kívánt és szűkösségeket felszabadítja. Az az érzés, amikor hitem valaki ellép valahonnan, és újra megnyílik egy akcióhely, az olyan fajta interakciót hoz a játékban, meg a tervezésedet is teljesen felborítja. Hirtelen így nem mégsem olyan egyszerű megsatszolni az, hogy hány exoszútra lesz szükséged egy körben. Pont eléggé kaotikus, pont eléggé növeli a játékos interakciót, és pont eléggé tényleg ilyen csodálatos fűszer a játékon. Nem ajnározom többet a Fractures-t, ha csak Józsi nem akar még hozzám mondani pár mondatot.
Nem játszottam még Anachronit, úgyhogy így nehéz lesz. Majd idővel eljutok odáig is, de egyelőre még csak más Minecraft játékokkal játszogattam.
Én sem játszottam még részt For the Galaxy-t, szóval. De tervben van, majd egyszer eljutunk odáig.
BGA-n kell játszani vele, mert nagyon jó, és ott aztán tényleg baromi gyors. Tehát ott kifejezetten gyors.
De nem túl drága az új kiadás.
Hát az a helyzet, tudod, hogy engem semmelyik cég nem fizet, úgyhogy mindegyik nagy kiadóhoz választottam játékot. Ezúttal ez a kiegészítő, ez a Delta gondozásában jelent meg, úgyhogy nem fog túlságosan meglepni titeket, hogy CMO játékról van szó. Eric Lang, Blood Rage. Bár az ötödik játékos kiegészítő, ugye itt jelezted felénk, hogy az ötödik játékos az mindig jó, hogyha van egy ilyen játékban, de én nem ezt választottam, hanem a Mystics of Midgardot, és mégpedig azért, mert egy olyan mechanikai, nem azt mondom, hogy hibát, vagy legalábbis játéktechnikai problémát menedzsel, ami azt eredményezi, hogyha valaki el tud egyedül foglalni egy területet, tehát egy tartományt, akkor onnan, hogyha ő nem akar kijönni, akkor nem fogod tudni kijutni onnan. És viszont ezt ugye a sámánok megoldják, hogy ők bemondják, hogy én a te helyedre mentem be. Ez egy nagyon fontos problémát orvosol, és emellé mellesleg nagyon jó kis extra mechanikákat rakosgat bele a játékba. Szóval ez ugye, hogy amit beszéltünk a múltkori adásban kóccal, hogy hogyan lehet javítani egy játékon, ez például egy tipikusan ilyen, hogy egy olyan problémát orvosol, amit hogyha túlságosan sok kezdő és tapasztalt játszik együtt, akkor ezt nagyon jól kivédi, és ezt például ez a kiegészítő megoldja.
Hát, hogyha van kiadó, akinek lehet válogatni kiegészítő közül, az a Simon, vagy Camon. De ezt szerintem ez ilyen Kickstarter betegség is, mert gyakorlatilag mindig 6-7 dobozt küldenek el a bekkereiknek. És most talán még a Evaken Rams jutott eszembe.
Igen, igen. Meg még van már sok másik, csak ugye ilyen nagyobb és ismertebb kiadók. Igen.
Igen, hát ez mindig jól néz ki egy kás kampányban, hogyha jó sok dobozt kap végén a megrendelő, akkor úgy érzi, hogy nem hiába fizetett annyira sok pénzt.
De amúgy a Blood Rage, Rising Sun is elfelejtettem a Ankh trilógia közül. Talán még mindig a Blood Rage tartja magát a legjobban egyébként.
Mert az a legjobb játék a háromból. Legalábbis én szerintem.
No, az én hatodik helyezettem az a Feast for Odin Norwegians kiegészítője lett.
Mert a 42 munkás lehelyezési hely az még nem elég, vagy 52, nem is tudom mennyi van.
Na de, kiváló a felvetésen, hiszen ez egy olyan kiegészítő, ami nem azt mondja, hogy igen, van 61 munkás lehelyezője, és itt van neked még 16, hogy válogathass kedvedre, hanem teljesen lecseréli az alapjáték tábláját, és jó néhány akció helyett megsemmisít belőle, elvesz belőle, cserébe új lehetőségeket ad. Én szerintem nagyon-nagyon jó ötlettel behoz egy ötödik oszlopot, ami alapvetően új hely, több többlethelynek hangzik, de mivel az első négy oszlopban jó pár hely üresen marad, ezért annyival nincs több, vagy ugyanannyi, vagy kicsivel több akcióhely van. Viszont az utolsó oszlopot csak akkor használhatod, hogyha több akciót nem szeretnél a körben végrehajtani, tehát az a kipasszolós oszlop. Ahova ráadásul eldöntheted, hogy egy vagy két munkással mész rá, és ettől függően kapsz vagy nem kapsz mellé egy bónusz lehetőséget. Behoz továbbá egyedi házikókat, amit a játék elején rögtön megkapsz, hogy az a tiéd, de nem használhatod, tehát azt ugyanúgy meg kell szerezni, mint a többi házat, amiknek elég érdekes bónuszai vannak, hogyha sikerül feltölteni őket. Ráadásul ezekre a házakra folyton ki be lehet rakosgatni az árucikkeket. Én azt mondom, hogy ez egy olyan kiegészítő, ami mindenképpen, ha valakinek megvan, megint csak én nem rendelkezem vele, tehát Balázs, sajnos azt kell mondanom, hogy én bizony játszom enélkül is Feast for Odint, de ha valakinek megvan, akkor nem valószínű, hogy enélkül fogja játszani a játékot.
Micsoda, a Viking találkozó lett itt a hatodik helyen, bár nagyon más megközelítésből. Kinek kellene most folytatnia?
Nekem.
Az én hatodikon,
így tényleg. Van.
Mindig aki kérdezi, mint amikor kinek a köre van.
Lelkesen bólogatunk.
Az egyetlen nem, bocsánat, a két FFG-s tételem közül, akkor most kipipálom az elsőt. Nem egy must have kieg, de nagyon sok embernek az. Twilight Imperium Prophecy of Kings, nem? Józsi acmimikája, ami sajnos a végleges adásban nem fog átjönni, azt mondja, hogy szerinte nem. Nagyon sokan azt mondják, hogy ez is egy moduláris kieg. És ez is egy olyan dolog, ami, hát nem tudom, mi szükség van rá, de 6-ról akkor lehet, akkor 6-7-8-ról is lehet, most már itt van lehet impériumozni. Szóval az a törzs közönség, aki ezt a 12-14-20 órás élményeket keresi, na az aztán tényleg megkapta a Prophecy of Kings-en, amit keresett. Emellett még ugye bejönnek a, elfelejtettem a karakterek, hogy a vezetők.
Így van, azt hiszem ott vezetőknek hívják őket, tehát van a hero, a... tehát az a lényeg, hogy van egy, ami át, ilyen alapképességet ad, amit kisüdögetni lehet, van egy hero, ami egyszeri képesség, nem, van egy hero, ami egy passzív képességet ad, és van egy, nem tudom mi a harmadik, lehet, hogy a harmadik hero, nem tudom melyik a neve, ami egyszeri kisütéses ilyen ultimate action csinál.
Szerintem amúgy az új földi egység nagyon jött össze a játéknak, mert földi harc az ugye kicsit másodlagos gondolat volt.
Várjál, Space Operában földi harc, várjál.
Bolygókat kell elfoglalni.
Jó van, persze.
Szóval azért a Prophecy of Kings az sokan várták, és gyakorlatilag akkor lett a doboz, és annyiba kerül, mint két másik játék, annak ellenére, hogy kieg.
Hát több mint 100 arany most már a T4 mindenestől. És akkor még ki se nyomtattad a kódexeket?
Talán a magyar kiadás az valahogy megfrissítette magát a kódex tartalommal.
Igen, még nem láttam a magyar verziókat, de én is ezt hallottam, hogy a kódexek, ugye az erráták is benne vannak, azokat már úgy tudom, hogy foglalkoztak a kérdéssel. Nem tudom, hogy mi lett a végső állapot, mert rákérdezek.
Ilyen szempontból megérte várni, mert ugye amennyi erráta érkezett a játékhoz, az angol játékhoz megjelenés óta legalább be tudták építeni a magyar kiadásba, és mondom, akit Twilight Imperium, és aki ezt szereti. Most a nyáron volt lehetőségem egy úgymond vanilla 6 fős Twilight Imperium 4-et játszani. Jó volt emlékeztetőnek, de így voltak új játékosok, velük biztosan nem raktam volna be a Prophecy of Kings-et, de ott volt velünk a doboz, és azért elgondolkodtunk rajta, hogy a legközelebb játszanánk akkor.
A magyar hallgatók kedvéért lefordítod esetleg a vanillát?
Alapjáték. Alapjáték.
A vanilla az a kifejezés, amikor a sallangmentes. Talán ez egy jó kifejezés rá, hogy tényleg csak a alapmenü.
A nemzetközi, tehát jellemzően angol nyelvterületen ugye a vanilla kifejezés az általában azt jelenti, hogy ugye az alapjátékokat, ugye társasjátékok esetében, bármilyen más esetben ugye az alapvető alap dolgokat szokta jelenteni.
Etimológia érdekes, hogy miért a vanilla a alap, de nem, ennek még nem jártam utána. Szóval igen, Prophecy of Kings, nem is tudom, mi lett a magyar címe.
Még... nem tudjuk, hogy mikor. Ja, de tényleg, lesz magyar cím, nem tudom.
El fog jelenni.
Én úgy tudom, hogy még nem, tehát én úgy tudom, úgyhogy lehet, hogy ezt majd úgy kell nézni, hogy igen, fog jönni a kieg, de még nincs. Tehát még csak az alapjáték jelent meg most egy hete.
De hát igen, az ameri szerelmeseknek tényleg így. Tehát ez nem tudom mekkora, elég nagy a magyar Twilight Imperium közösség, van pár száz fő szerintem.
Igen. Tehát a csoport az nem olyan nagyon nagy, de a Twilight Imperiumnak meglepően sok rajongója van Magyarországon.
Na, úgyhogy talán többet erről nem kell beszélni.
Én folytatnám az ötödik helyezettemmel, ami egy talán tőlem szokatlanul könnyed játék, a Ticket to Ride-nak a Team Ázsia kiegészítője. Ez a kiegészítő csapatjátékot tesz lehetővé, kétfős csapatokban játszanak a játékosok, és nem kommunikálhatnak egymással, de alapjaik egy része az megvan osztva közös, és oda kell figyelni arra, és ugyanazt a vonalat építik. Tehát két játékosnak van egy színe, vagyis hát ugyanazt a hálózatot építik. Igazából nagyon oda kell figyelni arra, hogy a partner az mit csinál, mit szeretne, merre szeretne haladni a térképen, milyen kártyákra van neki szüksége, hiszen amikor kártyákat veszel föl, akkor is abból az egyiket berakod középre a közös kártyakészletbe, amit utána a partner is felhasználhat.
Ja, és nem lehet kommunikálni akkor?
És nem lehet kommunikálni, így van, oda kell figyelni arra, hogy mi kellhet a partnernek, tehát ő nem mondhatja azt, hogy vedd föl a pirosat, nekem az jó lesz, nem. Ennek pont az a lényege, hogy találjuk ki, figyeljünk oda, érezzünk rá, és a legtöbb esetben azért ezt meg is lehet tenni. Hátulütője is a játéknak, mint a legtöbb esetben. Itt az, hogy sajnos az Európában megismert állomások azok kimaradtak, és emiatt elég kegyetlen tud lenni a játék, tehát ha egy páros jól összhangra talál, és eléggé gonosz hozzá, akkor szépen ketté tudja vágni a térképet, ami gyakorlatilag a ellenfeleik céljának a többségét ellehetetleníti.
Egy olyan játékhoz hoztam az ötödik helyzetemet, ami ellen nagyon sokáig ellenálltam, hogy unalmas téma, kit érdekel a mediterrán kereskedés, de a Concordia az meggyőzött róla, hogy igen, ez el kell engedni a témát, és amúgy legalább szép. és vannak benne római istenek, amit mindenki szeret, és a Vénusz kiegészítőt, standalone verziót hoztam hozzá. Mert a Concordia az a játék, amihez az új, ugye gyakorlatilag nagyon kevés a, nagyon determinisztikus a játék, cserébe a térképek megváltoztatásával írtozatos újrajátszhatósági faktort kap. És a Vénusz ráadásul behozza az általam nagyon kedvelt csapatjátékos módot is, meg egy új pontozási módszert a Vénusz kártyákkal. Ha valaki nagyon szereti a Concordiát, akkor mindenképpen nézzen utána, hogy milyen kiegek vannak hozzá, mert egyrészt ugye már van arra statisztika is, meg szavazás, hogy bizonyos játékos számok mellett melyik térképeket érdemes használni. De én most a listámra a Vénuszt hoztam föl.
Akkor én becsatlakoznék, mert én is a Concordiával jöttem. Én viszont beszélnék a játékos számról. Az én választottam a Gallia Corsica, és pont a táblázatok, amiket meg akartad említeni, ezt én sem részletezem, vannak nagyon jó táblázatok arra, hogy melyik térkép hány játékosra optimális. Na, ezért választottam a Gallia Corsicát. Corsica 2 fő, alapjáték kis tábla 3 fő, Gallia 4 fő, alapjáték nagy tábla 5 fő. Meg vagy 4 játékosra, innentől kezdve erre a térképre szükséged van. Azt hiszem a Britannia a másik, aminek a másik oldala az, ami szintén 2 főre ideális, de ezt most fejből nem tudom, úgyhogy én azért mondtam, azért választottam ezt a Gallia Corsicát, mert azt szerint, hogy hányan játszunk, szükség van rá, mert az alapjáték az ugyan játszható 2-től 5 főig, de igazából 3, illetve 5 fő sem optimális. Úgyhogy én azért akartam gyorsan becsatlakozni ebbe a beszélgetés részébe, mert én pont ezért választottam ezt a 2000-et.
Szintén akkor 5. helyen?
5. helyen, bizony.
Nagyon szép.
Kezdem a 4. én. Az a helyzet, sértetnek éreztem magam, hogy csak a 6. helyre volt elég a TI, mert az a 4. helyre jobban néz ki. Viszont én itt csaltam, mert én mind a 2-nek beraktam a kiegészítőjét, ugyanis leginkább a fő problémám a 3-ba az volt, hogy nem jók az alap stratégiakártyák, tehát valamilyen módon le kell őket cserélni, és ezt a Shattered Empire a TI3-nál megoldotta. Illetve a Prophecy of Kings egyébként azzal gyorsított a pályán ezekkel a, nem is tudom, ilyen warp lane-ekkel, azt hiszem az a nevük, ami szintén egy nagyon, nagyon okos mechanika. Egyedüli problémám nekem azzal van, hogy itt már a TI eredeti fejlesztőbrigádja teljesen kiszállt, tehát a Prophecy of Kings-et az Dan Beltrami csinálta, nem pedig Christian T. Petersen és Koli Konyecka, de szerintem nem végzett rossz munkát vele, és valóban egy kicsit javítottak ezek a vezetők a játékon. Én még csak egyszer játszottam vele, de én is úgy vagyok vele, és azt hiszem talán többször említettem is, hogy kieggel kell játszani, és a lehető legtöbb kieggel kell Twilight Imperiumot játszani.
Az adja az igazi...
Így van. Ráadásul sok új extra faj is volt, úgyhogy...
Te játszottad már 8 fővel?
Persze.
4-et.
Igen, amikor az először játszottam a kieget, akkor 8-al játszottuk, mert úgy a kihívás. Úgyhogy Twilight Imperium kiegészítők, elsőben Shattered Empire, illetve a Prophecy of Kings, tehát ebbe csaltam, 2006-ból és 2020-ból, 4. hely.
Az én 4. helyezettem a Mars Terra formálásához egy kiegészítő, és nagyon-nagyon nehéz volt ellenállni a kísértésnek, hogy ne a kezdeteket rakjam ide Noszfi kedvéért, de végül sikerült, mert azért nem a kezdetek a legjobb kiegészítő, hanem szerintem a távoli gyarmatok. Távoli gyarmatok az egy olyan új mechanikát hoz be, ami nagyon jól illeszkedik a játék egészébe. Azt nem mondom, hogy soha nem játszanék nélküle, mert előfordulhat, hogy kezdőkkel leülve praktikusabb nem játszani vele, de azért, ha rajta múlik, akkor ez mindig benne van a játékban.
Én most akkor gyorsan átszaladok a 4-en és a 3-on, jó? A 4-en csak azért, mert nem akarok volna nagyon sokat beszélni. A 3 meg azért, mert az egy Terraforming Mars terraformálása kiegészítő. A 4. helyezettem az egy Root kiegészítő egyébként. A legújabb a Marauders, ami nem is tudom, kapottam el magyar címet. És nagyon röviden, a Root is egy olyan játék, egy wargame, ami gyakorlatilag kívánja magához a kiegészítőket, és a Marauders az, ami megoldotta, hogy alacsony játékos száma jó legyen végre a játék.
Ez nagyon fontos.
Ez a legnagyobb erény az úgynevezett hirelingekkel, tehát a többi frakcióból csinált egy ilyen kis mini frakció gyakorlatilag, amiket fel lehet bérelni játék során, és komoly jelentősége van a hirelingeknek, hogy éppen kihez szerződnek és kinek a szekerét tolják, valamint bizonyos VP pontoknál aktiválódnak is VP sáv eléréseknél, úgyhogy szerintem ezzel a Marauders-szel nagyon nagyot húzott a Leader Games. Úgyhogy Root rajongók, ha egy kieget vesztek meg, az a Marauders legyen, mert akkor végre tudtok 2-3-an is úgy játszani, hogy nem dobjátok fel utána az asztalt. És akkor igen, én nekem 3. helyes lett a Terraforming Mars kiegészítő, és gondolkodtam sokat, melyeket hozzam be, és végül én azt választottam, ami leginkább kezdőbarát, és az a kezdetek szerintem. Tehát, hogy Józsi éppen
Majd elmondom.
üvöltve sikít, hogy ez az. Mert amilyen nagy sikere lett a master reformálásának, annyira kell neki az, hogy valami megdobja a játék elejét, hogy ne döcögve induljon, hanem rakétákkal. Nagyon röviden. Ez az érvelésem a kezdetek mellett.
Abszolút adom, abszolút
harmadik
adom.
Harmadik helyen.
Légy szíves.
A kezdetek egyébként sok kritika ér, és lehet ezen kritikák egy része jogos is. De ki ne szeretné azt, hogy a játék elején kezedbe nyomnak két lapot, válasz egy nagy rakás bónuszt, ami mind a tiéd, és semmit nem kell érte csinálni. Hát ez egy annyira jó élmény mindenkinek.
Kócz, kérlek a harmadikoddal, és akkor én is majd duplázni fogok.
Jó, az én harmadik helyezettem az a Great Western Trailhez, a Rails to the North kiegészítő, ami ugye egy nagyon ügyes technikai megoldás alatt hozzá egy új táblarészt az alapjáték táblához. Kettőbe hajtjuk a táblát, de a felső része az egy kicsit hosszabb, és rálóg az alapjáték táblájára. Tehát úgy sikerült kitakarni az alapjáték táblájának egy részét, és mellé rakni egy új területet, egy új táblaterületet.
Nem kitakarni, felülírni. Ez egy fontos különbség.
Nyilván nem céltalanul takarjuk ki, hanem azért, hogy oda új információk kerüljenek. Igen, tehát úgy sikerült ezt megoldani, hogy a két tábla tökéletesen összepasszol, tehát nincsen olyan probléma, hogy akkor ezt hogyan, fizikailag hogyan helyezed el az asztalon, úgyhogy pont az látszódjék, amire szükség van, és ne zavarjon az, ami esetleg oda marad a régi játékból. Mit tud? Egy új kiegészítő akciót hoz be, amivel ilyen kis házikókat lehet lepakolni az északfele, mindenfele futó sineken, és ott mindenféle bónuszokat tudunk gyűjteni. Sok helyen mondok el negatívumot, itt is elmondok egy negatívumot. Szerintem az új kiegészítő akció nagyon erős lett, és majdnem kötelező. Ezért majdnem mindenki csinálni szokta. Nem teljesen kötelező, lehet úgy játszani, hogy ezt nem, vagy csak nagyon minimális mértékben használod, de alapvetően ez a ritka.
Egyszer játszottam GVT-t, itt Great Western Trail-t, akkor kieggel, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyetértek, de az túl keveset játszottam, hogy felkerüljön a listámra, felmerült, de nem akartam felrakni a listámra. Örülök, hogy megemlítetted, mert így
szomorú. Én is köszönöm. Nem játszottam még vele, de ha játszottam volna, valószínűleg bekerült volna. Nagyon várom már az új kiadású második kieget. Mármint, hogy ugye a Great Western Trail kapott egy rendszervarrást, de a kieggel is megválták a rendszervarrást, úgyhogy hiába. És nem kompatibilis, ugye sajnos grafikailag meg egyéb megoldások miatt egyik a másik, mert azért volt benne kis játékmechanikai finom hangolás is a második kiadásban, úgyhogy én már nagyon várom, hogy jöjjön a mi is a Rails to the North, nem tudom megint igen a magyar címét, de annak is tesz egy második kiadás, ami elvileg hónapokon.
Szerintem ugyanez lesz a második kiadás neve is.
De még nem elérhető a termék, úgyhogy még nem játszottam vele.
Még nem, és egyébként néhány hét múlva én lehet, hogy már nem raknám föl ezt a kiegészítőt a listámra, mert ugye tudjuk, hogy jön a
Argentina.
Az Argentina, Great Western Trail Argentina, és könnyen lehet, hogyha az nagyon jó lesz, akkor inkább a prioritást az fogja megnyerni, mert azért azt hozzáteszem, hogy ez nálam nem egy kötelező kiegészítő. Én lecseréltem az első kiadást a Great Western Trail, mert a második kiadásra. Elsősorban azért, mert sokkal jobb minőségű dolgokat adnak hozzá. Hát ez nagyon tetszett, másodszorban azért, mert amit változtattak a játékmechanikán, az jó irányba történt, viszont így a kiegészítőm az most már nem kompatibilis, és hogyha az Argentina jó lesz, akkor a változatosságot valószínűleg inkább abból fogom nyerni, hogy Argentinával játszok. Ki tudja, egy év múlva meg lehet, hogy majd az Új-Zéland dobozzal.
Argentinát eszemben már lehetett kapni, úgyhogy szerintem be fognak futni az első beszámolók arról, hogy megint le kell cserélned a marháidat, Kócz.
Hát lecserélni nem tervezem őket, legfeljebb új marhákat vásárolok és berakom a csordába.
Ez milyen szép új világ. Ja, akarom mondani, az a következő, az én harmadik helyezettem. A hét csodát én lecseréltem a szép új világra leginkább azért, mert kettő fővel is játszható, és én nem szeretem úgy a párbajt, nekem valahogy nem jött be. Lehet, hogy azért, mert nem próbáltam ki a Pantheont, illetve emiatt már az Agórát sem. Ezt sajnos ez majd valamikor ezt pótolni fogom, még nem tudom mikor. Viszont a romlottság és megdicsőülés. Egyébként a nem moduláris, hanem a temat, mi ez a kampány kiek se rossz, aranyos, a nem tudom, háború kora, talán valami hasonló van. Viszont én azért szerettem ezt, éreztem két dolog, hogy a legfontosabb, ami hiányzott az alapjátékból, a többfajta frakciólap. Tehát az elején az öt, az nekem nagyon kevésnek tűnt, Úgyhogy jött be 2 új, ez nagyon hasznos. Illetőleg ezek a romlottság és megdicsőés, tehát hogy újfajta kártyák is megjelentek, amik szintén új ízt adnak a játékhoz, úgyhogy ha egy mód van rá, én már ezt enélkül nem játszom. Szerintem nagyon hangulatosak lettek. Egyébként az új frakciókkal, akár a régi lapokat is lehet, vagy a régi lapokkal is lehet játszani az új frakciókat, tehát akár csak azt a 2 lapot is érdemes belerakni, vagy ha más nem, akkor kinyomtatni. És ugye a reflexet is mindenképpen be kellett hoznom, és akkor természetesen a szép új világgal mindenképpen. És akkor...
Nyilván onnan is jön a jött, persze.
Az a sok, igen.
Még nincsen szponzor szekció a adásban, úgyhogy már látjuk, hogy hova futnak ki a dolgok.
Na, szóval visszatérve, viszont a második helyre én is felraktam a Master formálását, és én megtrükköztem, mert ilyenkor kell megtrükközni. Föl kell tenni azt a kérdést. Szeretné játszani Master formálását? Értem. Te úgy gondolod, hogy így a szórakozásból, könnyed fánból, satöbbiből játszod ezt a játékot? Tehát tényleg ez egy szórakozás neked, egy akár egy nehéz nap után, stb. Vagy te egy gamer vagy, aki kemény, számolós, agyalós játékot akar játszani. És akkor így mutathatok akkor Balázs felé, hogyha az előbbibe tartozol, akkor a kezdeteket ajánlom neked, mint kiváló kiegészítő. Ha viszont a gamerebb vonalat, akkor a távoli gyarmatokat. Azt hiszem, Mókustól lopom el ezt a dumát egyébként, hogy az szerint, hogy te minek tartod magad a legjobb kiegészítő a Master formálására? Számodra a kezdetek, vagy a távoli gyarmatok lesz?
Ez innen... De melyik van a listádon? Vagy ez ilyen megosztott?
Ez megosztott hely, pont ezért örültem, hogy ti szétosztottátok, mert én aljas módon mind a kettőt felraktam, ugyanúgy, mint a TI-nél, de itt pontosan azért, mert hangulatilag eltérő. Tehát nekem a kezdetek inkább, mert a Master formálásával inkább könnyedebben szeretek játszani, de kóca 100%-ig egyetértek, hogy inkább gamereknek inkább a távoli gyarmatokat tudom én is ajánlani.
Vagy ha 12 órás játékot szeretnél, ott van a hatalmi játszma.
Ha vannak elvetemült igen, csak akkor Twilight Imperiumot kell játszani.
Azért ezt erős túlzásnak.
Jó, persze.
Valóban egy 30-60 percet hozzáad a játékidőhöz, de ugyanakkor én, hogyha van elég idő rá, és azért 5 órában az is bele kell, hogy férjen, akkor én hatalmi játszmával is szoktam játszani. Meg egyébként minden másra. Ugye nyilván egy kiegészítő van, ami kimaradhat opcionálisan, az a Hellas and Elysium, mert hogyha az alaptáblával játszunk, akkor az kimarad.
Úgyhogy második helyzet Master formálása casual és gamer kiegészítő. Második hely tőletek?
Mondom én, ez az a kiegészítő, amit meg kell venni a játékhoz, és nem kérdés. Tehát, hogy így...
Csak nem FFG játék.
FFG játék, de az összes többi, még a Prophecy of Kings is olyan, hogy azért lehet nélküle élni. Tehát ahogy Kócz mondaná, hogy így oké. Okay. Játszom, ha van, akkor mindenképpen játszom vele, de szívesen játszom a játékkal enélkül is. Ez az FFG-s kieg, ez az, ami konkrétan kidobja az előző játék harcrendszerét, és belerak egy olyat, ami actually működik. Star Wars Rebellion, Rise of the Empire.
Én nem raktam fel a listámra, mert bíztam benne, hogy te felfogod.
És jó magasra mehet Star Wars. És tényleg, ez, hogyha kiegekről van szó, nekem mindig ez jut eszembe, hogy jól van FFG. Legalább beismerték, hogy elrontották az első kiadásban a harcrendszert, és voltak annyira bátrak, tökösek, nem tudom még milyen jelzőt találjunk rá, hogy bevállalták a kiekben azt, hogy srácok, bocsi, itt van az új komponensekkel, a régieket léci dobsz ki, nem tudom hány kártyát kell kukázni miatta, de túl sokat.
Annyira nem vészes, hát a alaplapok közül szerintem 4 vagy 6, amit ki kell, nem, lehet, hogy 8, amit ki kell cserélni, nem, viszont a teljes decket, a teljes combat decket ki kell dobni, az így van, az igaz.
Nem az van az igazán bevállalós, azt mondják, hogy bocsi srácok, elrontottuk a játékot, itt egy második kiadás, és az már jó. Mert azért ez így nem olyan nagy bevállalóság, hogy hát itt egy nagyszerű játék, ha azt akarod, hogy tényleg jó legyen, akkor fizess még egy kis pénzt. Üzletileg nem tűnik olyan borzasztóan nagy bátorságnak.
Az a helyzet, hogy egy helyen találkoztam én ezzel, nagyon komoly szinten, azt hiszem 93-94-ben a Vampire szerepjáték esetében. Kijött az első kiadás, okay, jó, és nem telt el egy év, jött a következő, és azt mondták, hogy na ez most kijavítottuk már, az első az nem volt az igazi. Máshol nem találkoztam ilyennel.
Amúgy igazat adok Kócz neked, hogy van ebben egy kis elsúnyogás, igen, meg vásárlás ösztönzés. Ugyanakkor ez tényleg a Rebellion is. Oké, hogy ez egy 1v1 vagy Horváth Vili szerint 2v2-ben is megállja a helyét játék, de szerintem aki ebbe úgymond befektet, tehát ez a játék is gyűrűzült idővel, ez aztán befektetés kér, és ez az a játék, ami nem tudom hányszor mondtam már el, talán itt is adásban, ami Star Wars élmény az asztalon. Tehát tényleg ez a Star Wars, hogyha társasjátékozol. Az a moziszerű élmény. Talán még ez egy ilyen, igen, ilyen szempontból pofátlan, de teljesíthető kérés, hogy akkor Rise of the Empire is. Nem is azt mondom, hogy nagyon rossz volt az eredeti harcrendszer, csak nem volt elég, túl random volt. Tehát, hogy ez kicsit az amerikai vonalon, kicsit átvitte a tervezhetőség felé. Nem katasztrofális volt, ezt azért ki kell jelenteni, mert hogy anélkül is eljutott a BGG Top 10-be a játék, hogy megjelent volna ez a kiegészítő a harcrendszer hibáival együtt. Csak hogy akkor mondjuk úgy, hogy vették a fáradtságot, hogy elolvasták a kritikákat, és előálltak valami még jobbal. Hogy akkor keretezzük úgy a dolgot, hogy nem valami borzalmasan rossz cseréltek valami nagyon-nagyon jóra, hanem egy oké, jó dolgot cseréltek le valami még jobbra, még taktikusabbra, még determinisztikusabbra. Ez így választod a kérdésedre valamelyest, hogy árnyolja eléggé a képet ahhoz, hogy miért nem egy kapásból második kiadással jöttek? Amúgy jogos a felvetés, de szerencsére...
Ezzel nincsen semmi probléma. Annyi, hogy ha valaki most a te általad elmondott teljes és jó játékot szeretné, akkor 2 dobozt kell vásárolni.
Ez így van. De erről Facebook posztok is vannak, és az emberek nem tűnik úgy, tehát így konkrétan megkérdezik emberek, emlékszem, hogy vegyem meg a kieget, és mindenki mondja neki, hogy igen, muszáj, és így nem úgy tűnik, mintha eltántorítaná ez a tény az embereket a vásárlástól. Mert ahogy mondtam, ez az amúgy is azoknak a játéka, akik tényleg akkor ráköltik a... Nem, egyébként nem Twilight Imperium jellegű összeg, mert talán 50 ezernél megáll a Rebellion plusz a kieg. De nem néztem a magyar árakat már egy jó ideje.
A jelenlegi árak szerint nem tudom, én 40-re tippem, de lehet, hogy azóta már több.
Szóval még mindig egy Lacerda játék áránál tartunk.
Tehát lehet, hogy az 50 a reális, igen.
Talán még ez is segít a helyzeten, de Star Wars-ról amúgy is sokat beszéltünk, úgyhogy kinek van még második helyzete, talán Kócnak?
Nekem van még egy második helyzetem, és igazából én itt egy ilyen gyűjtő kategóriát hoztam, az Age of Steam kiegészítők. Az Age of Steam arról ismeretes, hogy ehhez a játékhoz van a világon a legtöbb kiegészítő, ugyanis minden egyes kiegészítő az egy új térkép, de nem áll meg a kiegészítő abban, hogy az új térképen máshogy helyezkednek el a területek, meg a települések, hanem mindegyiknek van valamilyen egyedi szabálya. Ezek nyilván mindegyik csak az alapjátékkal játszható, nyilván egyik se lesz belőle kötelező, sőt, ebben a játékban pont az a szép, hogy annyira sok térkép van hozzá, hogy évekig tudsz úgy játszani Age of Steam-et, hogy kétszer ugyanazon a térképen nem játszol, hiszen több mint 150 térkép van hozzá, és ezek közül úgy döntöttem, hogy egyet nevesíteni fogok, ezzel az egyel én magam még nem játszottam, ennek a neve pedig az, hogy Disco Inferno. Ami nagyon tetszett benne, hogy ezen a térképen, egy ilyen égő térképen szállítjuk a táncosokat az egyik buli helyről a másikra. Ezek vannak most áruk helyett. És minden egyes városnak, vagy bulizó helynek és kisvárosnak valamilyen diszkózenekar, vagy valamilyen diszkószám a neve. De hogyha nem a te köröd van, és elkezdesz énekelni, dúdolni, hümmögni egy diszkószámot, akkor azonnal veszítesz egy bevételt.
Micsoda meta játék, micsoda meta szabály. Nagyon jó, zseniális.
Igen. Edvárdéknak a végigjátszását néztem ott. Edvárd a saját körébe persze elkezdi dúdolgatni az egyik számot, és néz a többiekre, nem szálltok be? De aztán egy későbbi végigjátszás során megtalálták azt is, hogy lehet ezt exploitolni, mert hogy van a játékban egy olyan pont, amikor te jól járhatsz azzal, hogyha veszítesz egy bevételt.
Gyorsan csak megjegyzem, ez a Heavy Cardboard Edward, igaz? Csak hogy igen, a hallgatók igen, utána igen. Tudjanak nézni, hogyha Józsi nem linkelné a videót.
Majd előkeresem akkor, hogyha talán nem felejtem.
Nem, amúgy nem pont az Age of Steam az, ami elindította a Vitellaszádát a játék design útján. Úgy emlékszem, a legelső saját dizájnja az egy Age of Steam kiegészítő volt Portugáliában.
Így van, és nem meglepő módon Portugália térképe. Jól tudod.
Én gyorsan kixelem az első helyzetemet, mert már elhangzott korábban, Anachrony Fractures of Time. Nem véletlen voltam annyira lelkes. Egyszerűen tényleg, amit Worker Placementben ez a játék kiegészítő hozzádobott, az szerintem zseniális. Én annyi személyes sztória van, hogy tényleg akkor kerültem a Minecraft-hez, akkor kezdtem 19 márciusában, amikor Fractures egy hónapra volt a Kickstarter-től, tehát itt tényleg így belecsöppentem a game development közepébe, és egyszerűen szerintem tényleg a blinkelés a worker placement zsánerben egy ilyen zseniális innováció. Amit hozzá kell még tenni, hogy a szólójátékosoknak ebben a kiegészítőben lett becsomagolva a igazán moduláris, igazán up-to-date szóló mód is, úgyhogy ez egy nehéz döntés volt, de ugye nem csak a blinkelés miatt kötelező, hanem hogyha tényleg az annak, ami szóló módja egy elég jól referált és elég népszerű verzió. A alapjátékhoz elérhető ingyenesen PNP-ben a szóló mód, és a Fractures-ben bele van pakolva egy olyan, ami aztán meg tényleg egetrengetően jó a szóló játékosok szerint, úgyhogy még a Fractures az ennyit akartam megemlíteni, de kurcán már ezt kibeszéltük, és akkor úgyhogy ezt az én első helyzetemen tovább haladtunk, ilyen gyorsan jöhet a tiétek.
Az én első helyezettem is szerepelt már, úgyhogy itt is egy átfedésről van szó ezúttal Józsival, ez pedig a Race for the Galaxy. Annyit módosítanék Józsihoz képest, hogy én nem az első, hanem az első három kiegészítőt nevezném meg rögtön. Ezt nem érzem olyan nagyon nagy csalásnak, mert ez a az alapjáték és az első három kiegészítő az érezhetően már megvolt a tervező fejében mindegyik, amikor az alapjáték kiadásra került. Hogy ezt honnan lehet a legjobban érezni, hogy olyan ikonok megjelennek már az alapjáték kártyáin, aminek utána csak a harmadik kiegészítő ad értelmet, és tényleg ezek egymásra épülő dolgok. Borzasztóan fontos, Race for the Galaxy-nak a legnagyobb vonzereje, számomra legalábbis az, hogy rendkívül sok útvonal létezik benne a sikerhez, nagyon sokféle kombinációt lehet kirakni, amik mind-mind rendkívül jól tudnak működni, és ahogy adták hozzá a kiegészítőket, kiválóan oldották meg azt, hogy a korábbi útvonalak azok érintetlenek maradjanak, és mellette bejöjjenek még újabb lehetőségek. De ez nagyon ki lett találva. Az utolsó kiegészítő az egy picit trükkösen oldotta ezt meg, mert ott beraktak egy olyan dolgot, ugye itt a pakliból fölhúzod a megfelelő lapot, vagy nem, az mindig egy alapvető kérdés, és ott beleraktak egy olyan egyszeri lehetőséget, amikor kikereshetsz egy adott típusú lapot igazából a pakliból, úgyhogy elkezdesz fölcsapkodni kártyákat, és az első adott típusúra azt mondod, hogy kérem, vagy ha nem tetszik, akkor elmehetsz a másodikig, és azt már mindenképpen megkapod az adott kategóriából. De ugye bejönnek az első kiegészítővel a célok, amiről már beszéltünk, bejön a második kiegészítővel az, hogy akár el lehet az ellenféltől foglalni bolygókat, bár ez nem feltétlenül olyan nagyon meghatározó mechanika, tehát nem is kötelező, ez egy opcionális mechanika, a harmadik kiegészítővel pedig a prestízs pontok, amiket egy nagyon nehezen kijátszható lapokért járó extra pont, amiért utána további bónuszokat szerezhetsz, és egy kis többségi játékot ad még hozzá, hogy akinek a legtöbb van a presztízsből, az minden kör elején még egy bónuszra jogosult lesz.
És jól tudom,
én azt mondom, hogy ez kötelező, tehát hogyha valaki lejátszott a Race for the Galaxy-val 20 partit, és tetszik neki, és szívesen játsza, akkor ezt mind a három kiegészítőt tessék szépen beszerezni, és a négy csomaggal együtt játszani, mert úgy sokkal jobb élményt ad.
Nem pont ezeket csomagolták egybe az új kiadásnál, ezt a három kiadást?
Én úgy tudom, hogy nem, de lehet, hogy rosszul.
Nem vagyok tisztában az új kiadásra. Nekem kőkori kiadásaim vannak ebből. Hát ugye a játék maga az 2007-es, a kiadások pedig 2008 és 2009-ben jelentek meg.
Például a Gathering Storm az mondja, hogy 2008-as, igen.
Az új kiadásban akkor csak, hogyha valaki emiatt kapna meg kedvet a Race for the Galaxy-hoz, mint én. Az új kiadásban a Gathering Storm, a Rebel vs. Imperium és a Brink of War kiegészítőket tolták egy csomagba. Akkor ezek szerint, amit említettél, ez még ezen a csomagon kívül található.
Lehetséges, nem tudom. Nem, ez elvileg ez a három. Ez elvileg ez a három.
Az a három?
Igen, ez a három.
Ezt a hármat mondtam, igen.
Igen, igen, igen.
Na, akkor viszont jó hír, hogy az úgy tűnik a játékkiadó is tudta, hogy ez a három egybe tartozik, mert mondom még egyszer, ez egy termék az új kiadásban, ez a három kiegészítő.
De akkor ez kiegészítő? Tehát azt jelenti, hogy kell venni egy alapjátékot, meg egy kiegészítőt.
Így van, uh-huh. Így van, úgyhogy akkor a kurszata preferált Race for the Galaxy két doboz.
Most már, nem négy. Nem négy.
Igen, viszont teljes értékű és jó játék az alapdoboz is, és arra kiválóan alkalmas, hogy valaki megismerkedjen a játékkal és beleszeressem. Zárójeles megjegyzés, van két további kiegészítő a játékhoz, ami kisebb népszerűségnek örvendenek, de azok se nagyon rosszak, kivéve az Alien Artifacts kiegészítőnek a nem szimultán részét, amikor egy térképen mászkálgatunk, mert az egészen borzalmas és nagyon kilóg a játékból. De lehet anélkül játszani egyébként azokkal a kártyákkal.
Egyetlen baj,
csak Józsi első
egyetlen baj van, hogy azt viszont csak az alapjátékkal lehet, mert azt nem lehet hozzá használni az első három kiegészítőt. Nem tudom, miért így van, de így van. Igen, na én viszont egy teljesen szűz történetet rakok az utolsó, illetve első helyemre, tehát az utolsó említésem az első helyen, mert erről egyikünk se beszélt még. Ez pedig Simone Lucianinak és Daniel Tassininek egy CGS játéka, ami egyébként csodálkozom, hogy nem jött még magyarul, valószínűleg most már nem fog, de ki tudja. Ez pedig a Colkin. És hát ugye természetesen a Tribes and Prophecies-ről beszélek, egyszerűség kedvére VPP-re jongóként, ugyanúgy, ahogy a Hidarost azért szereti a Balázs, mert szereti a rejtett árulókat, én meg szeretem a Variable Player Power, tehát a változó játékos képességeket. Ezt a törzsek hozzák is. A Prophecies egy okos extra lépés, ugye ez is moduláris kiegészítő, ugye egyrészt ötödik játékos benne van, benne vannak ugye a proféciák, amik egy kicsit ilyen megvariálják a játék dinamikát, és akkor nem beszélek ugye a törzsekről, amik ugye játékos képességeket adnak. Én gyakorlatilag a törzsek nélkül nem játszom Colkin, tehát azt mindenképpen belerakom. A proféciákat hajlandó vagyok elengedni, de szerintem azok is nagyon jók a játékban, tehát fölösleges nélkülük játszani. Ha ötödik játékosra van szüksége, akkor meg ugye szintén szükséges ez a kiegészítő, úgyhogy nálam nem volt kérdés, hogy ez lesz az első helyezet. Én nagyon szeretem, úgyhogy én ezt mondom egy első helyezetnek.
Én egy olyan furcsa állatfaj vagyok, hogy nagyon sokáig az egyik kedvenc játékom volt a Colkin, és nem játszottam soha ezzel a kiegészítővel.
És mi változott? Te vagy a játék?
Hogy most már nem tartozik a kedvencem közé? A játék nyilván nem változott. Az, hogy én hogyan tekintek rá, az változott. Tehát most már nem tartozik a Colkin a kedvenceim közé. Lehet egyébként, hogy a kiegészítővel ez változna.
Hát köszönjük szépen, most egy kicsit ilyen rövidebb, mondjuk azt, hogy sietősebb adás volt ugye a három résztvevő 30 játék, ugye volt azért rendesen átfedés köztünk. Hallgatókhoz fordulok, nektek mi a kedvenc kiegészítőtök, miért az a kedvenc kiegészítőtök, esetleg nyugodtan mondjátok el, hogy melyik azok a kiegészítő, amit kifejezetten nem szeretek. Igen, Noszfi, tudjuk a kezdeteket, azt már elmítetted párszor, de a többiek véleményét is kíváncsi vagyok. Köszönjük szépen a figyelmeteket, sziasztok!
Sziasztok!